Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház június 29-e Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap, vagyis idén június 30-án vasárnap tartja a Péter fillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. Ferenc pápához örömmel társulunk ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal. A hívek a Szent Atyának felajánlott támogatással segíthetik az egyetemes egyház karitatív jelenlétét világszerte, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Több éves hagyomány, hogy a Hajdúdorogi Főegyházmegye oktatási intézményei együtt búcsúztatják a tanévet Hajdúdorogon. A tanévzáró ünnepség, melynek házigazdája idén is a Nagy Szent Bazil görög katolikus általános iskola és gimnázium volt, a hajdúdorogi székesegyházban tartott érseki szent liturgiával kezdődött, pedagógusok, oktatók, lelkiatyák, hitoktatók és technikai munkatársak részvételével. Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita homíliája elején úgy fogalmazott: a hivatás nem más, mint az élet, amelyre meghívott az Isten. Ugyanakkor ne feledjük, meghívott Krisztus követésére is, hogy keresztények legyünk. Májusban nőtt a munkanélküliek száma, a foglalkoztatottak száma és a külföldön dolgozók száma is éves összevetésben. A foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 36 ezerrel, 4.749.000 főre nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,3% volt. A külföldön dolgozók létszáma 108 ezerre nőtt. Megerősítette az MVM befektetésre ajánlott hitelbesorolását az S&P Global Ratings. A hitelminősítő ügynökség döntését elsősorban az MVM stabil pénzügyi mutatóira alapozta. A hitelminősítő figyelembe vette az azerbajdzsáni Shah Deniz földgázmezőben szerzett részesedés várható hatásait. A győzelemre esélyes francia nemzeti tömörülés államfőjelöltje Marine Le Pen elhatárolódott egyik képviselőtársától, aki diszkriminálná a kettős állampolgárokat. A választások első fordulóját vasárnap, a másodikat július 7-én tartják. Több mint 350 humanitárius segédszállító kamion lépett be a gázai övezetbe. Még 1100 teherautó várja, hogy az ENSZ segélyszervezetei átvegyék őket. Megtartották az idei amerikai elnökválasztás első televíziós vitáját. A két leendő elnökjelölt, Joe Biden demokrata párti jelenlegi elnök és Donald Trump republikánus volt elnök között. A vitát közvetítő CNN felmérése szerint a nézők kétharmada szerint Donald Trump volt a meggyőzőbb. Engedélyezte az Európai Bizottság a fertőzött szúnyogok által terjesztett chikungunya láz elleni oltóanyag alkalmazását. A készítmény az első olyan oltóanyag lehet az Európai Unióban, amely védelmet nyújt a 18 éves és annál idősebb felnőtteknek a betegség ellen. Az indulási helyek kétharmada már elkelt a július 20-án sorra kerülő 42. Balaton átúszásra, amelyre több mint 10 000 résztvevőt várnak a szervezők. A rendezők szombati közleménye kiemelte, mindegy 150 vitorlás jelöli ki az úszó folyosót, így aki elfárad, akár a Balaton közepén is megkapaszkodhat. Olcsóbbak az idén gyümölcsök tavalyhoz képest, a zöldségek nagy része sem drágult a nagybani piacok árai alapján, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentésében. A június közepi kínálatot vizsgálva közölték, hogy a sárgadínye kilója fajtától függően átlagosan 400-500 forintba kerül kilogrammonként, ami a tavalyi azonos időszakhoz képest 26%-os csökkenés. A cseresznyára 10%-kal, a megy 27%-kal, a málna 15%-kal marad el a tavalyitól. A magyar holokauszt 80. évfordulója alkalmából világhírű művészek részvételével emlékeznek az áldozatokra a Fesztivál Akadémia Budapest nyári fesztiváljának keretében, a Dohány utcai zsinagógában július 15-én. A koncert egyben emlékezés, tiszteletadás és szertartás is, vallják a fellépő művészek. Most a részletes mai időjárásunkról. A fátyol és főként a keleti országrészben képződő gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Mérsékelt marad a légmozgás. Estére 21 és 26 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai összeállításunkban megismételjük a Több mint zöld című miskolci környezetvédelmi konferencia bemutatását. A Fenntartható Városok Országjáró programsorozat részeként megvalósult eseményen a szakemberek a városi klímaadaptáció kérdéseit vitatták meg egymással. A Miskolci Városházán megrendezett konferencián többek között olyan kérdésekre keresték a választ, hogy nemzeti viszonylatban melyek a legnagyobb kihívások, legégetőbb problémák, vagy melyek azok a nemzetközi jó példák, amelyeket érdemes szem előtt tartani. A panel beszélgetésen Viskolc Bélát, a Miskolc Egyetem munkatársát, Petri Bernadettet, a Magyar Fejlesztő Ösztönző Iroda ügyvezetőjét, és Madarász Tamást, a Miskolc Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet intézetigazgatóját hallják.
A adaptáció, amikor adaptációról beszélünk egy városban, az tulajdonképpen mindig együttműködésekről szól. Együttműködés a lakosok, együttműködés a lakosság, a városvezetés, együttműködés a városvezetés és a vállalatok között. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy majdnem 4 évvel ezelőtt elindítottunk egy európai nős projektet, nem Miskolcon, hanem Kazincbarcikán, egy multinacionális nagyvállalat, és a helyi önkormányzatnak az együttműködését segítjük elő, iniciáljuk. És azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok adaptációs problémát kipróbáltunk, főleg a kisléptékű adaptációs megoldásokat teszteltük városi környezetbe, és néztük a hatását. Polgármester úr említette 2022-t, az egy nagyon-nagyon szerencsétlen év volt az aszály miatt. Bármilyen hihetetlen a mi projektünknek, az első komoly siker az a 2022-es év volt. A multinacionális vállalat ekkor ismerte föl, hogy jó, rendben van, játszanak itt ezek a egyetemi emberek itt a kollégákkal a vállalatnál, a klímaalkalmazkodásnál, de olyan kevés víz volt a sajóban, hogy a vegyipari vállalatnak a termelése került veszélybe, mert nem lehetett elegendő hűtővizet kivenni a sajóból. A projektnek több eleme van, lefolyási modellt készítettünk, feltérképeztük a területen megtalálható vizek mennyiségét, de a legfontosabb része az tulajdonképpen a városi, tehát a kommunális szennyvíz és az ipari szennyvíznek az újrahasznosítása. Egy pilot projekt keretében folyamatosan mértük most már több mint egy éven keresztül, hogy ennek milyen költségvonzatai vannak, és tehát a projektnek szerintem az egyik legkézzelfoghatóbb eredménye az az, hogy a vállalat elhatározott egy nagyjából 2-4 millió köbméteres nagyságú szennyvíz visszaforgató fejlesztést ennek a pilot üzemnek az eredményeképpen. Maga a pilot üzemünk az nem sokat, 1 köbmétert szokott termelni egy nap tiszta vizet, ioncserélt desztillált vizet nagyjából, viszont ez ennek a termelési adatai alapján minden további nélkül a méretnevelést el lehet végezni. Nagyon fontos, hogy Kazincbarcikán létrejött egy platform, amiben a vállalat és az önkormányzat együtt dolgozik, mi csak ott tanácsadói szerepet töltünk be. Nagyon fontos az, hogy például a csapadékvizet Kazincbarcikán már több mint 100 háztartásból nem elvezetik, hanem a vállalat által adományozott tartályokba gyűjtik, monitorozzák, hogy mennyi vizet gyűjtenek. Kikerültek ezek a tartályok a iskolákba, vodákba, szemléletformálás kapcsán. Tehát tulajdonképpen nagyon sok apró lépést próbálunk megtenni annak érdekében, hogy közösen tudjunk sikeresen alkalmazkodni. Mindig forrásokról beszélünk. A vállalat egy bizonyos forrást ennek a klímaplatformnak a rendelkezésére bocsájtott annak érdekében, hogy azokat a javaslatokat, próbálkozásokat, amiket a vállalat és a város közösen elhatároz, közösen tudnak csak alkalmazkodni, ezeknek legyen valamilyen pénzügyi alapja. Mi az egyetemen ezt a pénzügyi alapot a jövő kutatócsoporttal támogatjuk különböző javaslatokkal. Úgyhogy a direkt források nagyon-nagyon fontosak, úgyhogy lehet, hogy én tovább is adom most a szót.
Nagyon szépen köszönöm, ugye én vagyok ezen a panelen az egyetlen kakuktojás, aki nem ilyen tekintetben klímaadaptációs, vagy ez kapcsoló kérdéseknek a szakértőikén ülít, és éppen ezért szeretnék inkább egy módszertant behozni ebbe a gondolkodásba. Ugye elhangzott nagyon sok ténybeli állítás, ami leírja a Miskolc és a régió kihívásait, de ha jól gondolom, ezek csak ilyen említés szinten hangzottak el is, számtalan elemet lehetne még behozni ebbe a gondolkodásba. Kiemelném ezen a téren a fenntarthatóság és az innováció kapcsolatát, mert lehetünk mi itt a stratégia alkotásban akármilyen okosak, magát a módszert, magát a gyakorlati megvalósítás mindenféleképpen az innováció fogja elhozni, és az innovációnak a helye az pedig az egyetem, akárhogy is nézzük, és éppen ezért azt gondolom, hogy ha gyakorlati változást akarunk elérni, akkor továbbra is az egyetemre kell támaszkodni. Most a második lépés az az, hogy szeretünk úgy gondolni erre a klímaadaptációra, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz út, meg nyögvenyelős, meg rengeteg pénzbe kerül, meg egyáltalán, és ez mindig az. Csak a helyes szemlélet az talán az, ami Európa más részeiben érvényesül, hogy nagyon jó, adaptálódjunk, végezzük az adaptációt, mitigációt, de kinek kell megfizetni azt, ami besz kerül. És erre a válasz az, valójában nem az egyébként, hogy azoknak a szereplőknek, akik elvégzik a feladatot, mert itt van egy nagyon komoly Európai Uniós kötelezettségvállalás arra, hogy ne annak kelljen helytállni ezeket a változásokat, vagy ne csak annak kelljen, aki egyébként elszenvedi, hanem lehessen részesülni azokból a forrásokból, amelyek erre rendelkezésre állnak. Ugye ez egy ilyen sokadik mantra lenne, hogyha megint elmondanám azt, hogy mennyire fontos, hogy részesüljünk ezekben a programokban, ezért azt nem teszem meg, inkább azt a módszertant hoznám be, hogy tudunk jobbak lenni. Ugye mi azt vizsgáltuk meg nagyon sok európai példában, hogy például lehívási arányok, akár klímaadaptációra, vagy bármely más fenntarthatósági kérdésre, vagy nem is közvetlenül fenntarthatóságra, mondjuk egy digitalizációra, az hogy tud jó lenni, mitől jó, jobbak más szereplők, mint mi. És azt találjuk az egyenlet végén, hogy az együttműködés az, ami nagyon sokat segít, mert az egyetem a kutatócsoportoknak az innovációval kapcsolatos tudásbázisa az elefántcsontorony marad, hogyha nem hozzuk le az emberekhez. És ha nem alakítjuk ki az emberekben is azt a tudatosságot, hogy ez egy alkalmazott tudomány kell, hogy legyen, ahol mindenkinek valahol a fejében kell lennie annak, hogy itt van egy módszer, amit kidolgozott egy kutatói csapat, és ezt nekem a mindennapi életek követnem, alkalmazkodnom kell, és ez egy fontos. Tehát ezzel tudjuk társadalmiasítani ezt a folyamatot. És ha ezt megtesszük, akkor sokkal könnyebb lesz projekteket építeni, hiszen minden projekt, ami sikeres a forrás lehívásba, a szektorok közötti együttműködésre épít, ahol a szektorok nagyon távol állnak egymástól nagyon sokszor. Nem is biztos, hogy mindannyian éppen a fenntarthatóság területén mozognak. És én arra szeretnék mindenkit sarkalni, és biztos erre számos lehetőség adódik még a beszélgetésben, illetve a szakértői panel is, hogy gondoljuk át, hogy hogyan tudjuk a szereplőket úgy összekapcsolni egymással, hogy ki tudjunk alakítani egy forrás térképet, és közösen el tudjunk haladni az úton. Itt vannak források az önkormányzatok számára, vannak olyan programok, amik célzottan az egyetemre vonatkoznak, láttam, hogy van a H2020-as gyakorlat, tehát itt azért létezik már egy olyan meglevő gyakorlat, amire támaszkodni lehet, viszont az állampolgárok bekapcsolása óhatatlanul fontos, és ezt is valahol egy nélkülözhetetlen feltételeként kell tekinteni, mind a forrásszerzésben, mind a fenntarthatóságban.
Én a Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetet képviselem, és a kollégáimmal vízgazdálkodási kérdésekkel foglalkozunk, kiemelten a felszín alatti vízkészletek gazdálkodásával. Az köztudott, hogy Magyarországon a felszín alatti vízkészletek óriási jelentőséggel bírnak, elsősorban az ivóvízellátás miatt. Miskolc térségében mondhatjuk azt, hogy egy nagyon különleges és kedvező helyzetben vagyunk, azért, mert a város ivóvíz készletét döntően a Bükki karszt készlet biztosítja, ami egy speciális és különleges helyzet. Egyrészt egy nagyon jó minőségű vizet biztosít a városnak, másrészt kiváló élvezeti értékű, jó ízű vizet biztosít, harmadrészt energetikai szempontból is egy nagyon kedvező helyzet, mert még mondjuk egy alföldi városban úgy kell elképzelni a víz ellátás kérdéseit, hogy a lábunk alatt van egy szivacs, ami meg van töltve vízzel. Mondjuk mi úgy gondolkodhatunk, hogy a városhoz képest kiemelt helyzetben van egy tartály, egy nagyon összetett geometriájú tartály, ahonnan nyilván nem teljesen csak gravitációsan, de egy nagyon komoly gravitációs hajtás hozza le a víznek a jelentős részét. Ennek a bája, a szépségei, előnyei és a veszélye is ismertek. A kérdés az, hogy az éghajlatváltozás hogyan befolyásolja ezt a szakterületet és Miskolcnak a kitettségét, akkor azt kell látnunk, hogy a fő hatás az egyrészt a hőmérsékleti anomáliák, másrészt pedig a csapadék éves eloszlásának a változása. Tehát tudjuk azt, hogy a Kárpát-medencében nem annyira az éves átlagos csapadék mennyiségnek az abszolút változása megfigyelhető, hanem a csapadéknak az éves eloszlásának a szélsőségessé válása. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi eső, az nem csendes esőként esik a területre jellemzően, hanem hirtelen nagy intenzitású zivatar, zápor eseményekként. És ennek az a hatása, hogy ilyenkor, és ezt már érintették többen a kollégák, annak a csapadék mennyiségnek sokkal nagyobb hányada fut le a felszínen, és jut be a felszíni befogadókba, és elhagyja a várost, vagy éppen a vízgyűjtő területet, és sokkal kisebb aránya szivárog be, ami pedig kulcsfontosságú a vízkészleteknek az utánpótlódása szempontjából. Még egy tényező az, hogy jelentősen csökkent a hó formájú csapadéknak a mennyiség, az aránya, amely a Bükki területeken a beszivárgás, a téli beszivárgás szempontjából kulcsfontosságú. És ennek az az eredménye, hogy a kollégáimmal 30 éve egészen egyedülálló az országban működtetünk egy monitoring hálózatot, amely a Bükkben, kutakban, forrásokban fontos hidrológiai, hidrogeológiai paramétereket mérünk és rögzítünk. Úgy kell elképzelni, hogy milliós nagyságrendű adat áll rendelkezésre a rendszer folyamatainak a megértésében, és egy új referencia év a számunkra a 2010-es év lett, talán sokan emlékeznek arra, amikor a városban talán 3 váratlan árvízi esemény is volt, meglepve sokunkat, a szakmát is, azt gondolom, nem csak a városüzemeltetés kérdéseit, és egy éven belül az adatai mutatják, hogy nem csak a karsztvízszínnek a legmagasabb mért értékét, hanem a legmélyebb leürülési értékét is mértük. Tehát jól bizonyítja azt, hogy kiszolgáltatottabbá válunk, egyrészt vízellátás, ivóvízellátás szempontjából, másrészt pedig árvízvédelmi szempontból, a karsztvillám árvizeknek a szempontjából, de majd erre talán még kitérünk. Szóval valójában el is kezdtem a szélsőséges forgatókönyvekről beszélni. A szélsőséges csapadék eseményeknek az egyik hatása az lehet, hogy ha hónapokon, heteken keresztül nincs kellő csapadékmennyiség fenn a Bükkben, akkor úgy kell elképzelni, mint egy lyukas tartály a Bükki fennsíkot, vagy a Bükk hegységet. Ha van csapadék, akkor az töltődik, közben alul ürül a forrásokon keresztül pedig, és felszín alatti árampályákon, de ha nincs csapadék, akkor az ürül, és egyre kevesebb lesz az ivóvízkészlet a területen. Nem gondolom, hogy nekünk közvetlen veszélyhelyzetre kell készülni, de az elmúlt évek felhívták a figyelmet arra, hogy hamis az az elképzelés, hogy mi a Kárpát-medencében itt korlátlan vízkészletekkel rendelkezhetünk. Tehát ezt fontos tudni, és a mért adatok látják. Szakmailag érdekes az, hogy ahogy említettem, van egy 30 éves adatsorunk a bükki vízkészleteknek a víz szintjeire, hozamokra. Ez egészen egyedülálló az országban, de nem csak az országban, és itt már komoly big data feldolgozó eszközökkel is lehet ezt az adatbázist megszólítani, nem csak hagyományos mérnöki eszközökkel. Ami még érdekes, és talán erről kevés szó esik, hogy ez a hidegvizes karszt rendszer, ez akár tetszik, akár nem, hidraulikailag kapcsolatban van az alatta lévő melegvizes karsztrendszerrel. Egymásra támaszkodnak, hagynak egymásra. Hogyha felül csökken, leűrül a hidegvizes rendszer, akkor az hatással lesz a melegvizes karsztrendszerre. Vagy hogyha a melegvizes karsztrendszerben bizonyos beavatkozásokat eszközölünk, akkor az hatni fog felette a hidegrendszerre. És az elmúlt éveknek vannak olyan megfigyelései, hogy amik arra utalnak, hogy ez a rendszer sokkal összetettebb és komplexebb, mint ahogy mi gondoljuk, és az egymással konkuráló mindegyik legitim vízkivétel, vagy vízigény, energetikai, turisztikai, ivóvíz kérdés, ezek egymásra hatással vannak, és ezek a hatások akkor válnak intenzívvé, amikor a szélső helyzetekbe kerül a rendszer. Tehát amikor leűrül a karszt, vagy üresebb, mint az átlagos, akkor olyan adatokat kezdünk észrevenni, amit mi sem biztos, hogy tudunk rögtön értelmezni, és teljesen új mélységeibe kell belenéznünk a hidrogeológiai modelljében a bükki karsznak. A másik szélsőség pedig a villámárvizek kérdése, és ahogy említették már többen kollégák, nagyon sok triviális és nem is annyira forrásokat igénylő megoldás van a lakosság kezében és a város kezében, amiben el kell indulni azért, hogy a múltkor végeztem egy egyszerű számítást, én a Berekalján egy rövid utcában lakok, hogyha mondjuk 2 darab 200 literes hordót kihelyez valaki, és a tetőjéről jövő vizeket megfogja, és azt mondjuk egy hónapban 800 liter vizet, vagy 600 liter vizet megfogok, akkor 7 hónap alatt az 6-7 köbméter víz, amit én meg tudok fogni, és akkor, amikor nagyon intenzív csapadék esemény van, nem engedek rá, ne adj Isten, a szennyvíztisztító rendszerre, vagy a csapadékgyűjtő rendszerre, betárolom, és utána 2 hétig azzal vagy öntözöm a füvet, vagy a paradicsomot, vagy egyszerűen csak elszivárogtatom, és ennek nagyon komoly, egy 30 házas rövid utcában ez éves szinten 150-180 köbméter víznek a helyi megtartását jelenti, és ez egyetlen rövid utca. Hogyha ezt kiterjesztjük mondjuk egy kertes házas területre, ezek nagyon komoly hatással lehetnek az adott terület vízgazdálkodására.
Nagyon örülök neki, hogy elhangzott az adat az előző kijelentésben, mert azt látjuk, hogy ahogy az uniós projekteknek, vagy egy lépést visszamenve a munkaprogramoknak, hiszen abból derül ki, hogy mire ad pénzt az EU, hogy a munkaprogramoknak a tervezését elnézzük, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb esetben adatalapú megközelítésre van szükség, ami természetesen nem meglepő, és éppen ezért pont az adat a big által ellátható technológiák tudnak olyanok lenni, amik behoznának ide esetleg olyan új forrásokat is, amelyek nem feltétlenül mondjuk a Horizon Life és városfejlesztés számságából kerülnek ki, hanem éppen mondjuk a digitális Európa programra reflektálnak. És hát azért is mondom el ezt a példát, mert az ember hajlamos arra, hogy ne gondolkodjon ki a dobozból, és kicsit lineárisan tekintünk mi erre az egész forrásszerzésre, meg az egész EU-s szakpolitikára, tehát azt mondjuk, hogy fenntartatóság, és felcsapjuk a vonatkozó 2-3 darab forrás, pedig sokkal inkább horizontálisabb forrásszerzésről van itt szó. A másik lényeges elem, hogy most egy tervezési időszakban vagyunk, nyilván van egy leköszönő parlament, egy leköszönő bizottság, és én rendkívül fontosnak tartanám, hogy most tekintsünk erre egy új kezdetként. Mert mint Magyarországon és egész Közép-Kelet-Európában nem nagyon szeretünk részt venni a konzultációkon, nem mutatjuk meg magunkat az intézményrendszer előtt, tehát vagyunk mi itt a mi kis buborékunkban, és azt várjuk, hogy valahogy az EU intézményrendszer mégiscsak ismerje azokat a folyamatokat, amelyek itt vannak, de nem ismeri. Azokat az adatokat ismeri, amelyeket az ernyő szervezetek elé tárnak. És éppen ezért olyan javaslatcsomaggal is készülünk, ahol kicsit rávilágítanánk arra, hogy a városnak mondjuk milyen úgynevezett európai szintű szervezetekbe kéne megjelennie, bekapcsolódni a munkának, az egyetemnek hol kéne egy saját platformot teremteni, hogy ezek az feladatok, ezek a problémák, amikre önök rávilágítanak, ezek jussanak el az uniós döntéshozóhoz, mert akkor készül arra akcióterv. Ha ezt nem jutatjuk el, akkor senki nem fogja helyettünk megtenni. Azért sikeresek Dél-Európában is, és ugye direkt nem csak Nyugat-Európát mondom ezen a téren, mert kifejezetten túlmozogják az ő saját problémáikat, minden lehetséges pontra eljuttatják, levelet írnak, tanulmányt készítenek, különböző színes szagos anyagokat gyártanak, és meg is van az eredménye. Tehát van olyan uniós forrás, ahol még a nyugat-európai lehívást is magasabb arányokat érnek el a túlmozgásos spanyolok és olaszok. Tehát nekünk ebből a példából tanulnunk kell, ott kell lennünk az asztalnál, ugye ismert, aki nem ül az asztalnál, az a menün van, úgyhogy nem szabad, hogy más európai problémák fontosabbak legyenek, mint a mi kihívásaink, és ebben azt gondolom, hogy kevesebb vagyunk, mint Magyarország, össze kell fognunk regionálisan, és úgy eljutnunk az uniós döntéshozatal felé.
Ez nagyon érdekes, mert az ember lejár Spanyolországba egy ilyen live projekt kapcsán, és azt látja, hogy amikor mi elkezdtük a mi live projektünket, ez volt a második magyarországi koordinációi live projekt az Európai Unióban, és Spanyolországba, amikor lementünk, és kiderült, hogy nekik van velünk párhuzamosan 138 darab, egy picit úgy visszaököltem. Mondok egy példát rá, nem voltunk egy városban, ahol a város klímaalkalmazkodás kapcsán a teljes belváros felújította. Az ötlet végtelenül egyszerű volt. Azt mondták, hogy készítenek 5 utcát fehér színű aszfalttal, egyet megcsinálnak hagyományos sötét színű aszfalttal, monitorozzák végig az aszfaltnak a hatását a hőmérsékletre. Ja, több mint 65%-át az útfelújításnak kifizett az Európai Unió. Tehát ez hihetetlen, tehát ez az a innovációs készsége, ahogy ők megtalálják azt, hogy ezekhez a forrásokhoz hogy lehet hozzájutni, hát az valami hihetetlen volt. Visszatérve viszont a vízzel kapcsolatban, amit Tamás mondott, én Tapolcán lakom, és nagyon sokszor sétálok Tapolcán, és mindig rettegve gondolok arra, hogy egyszer jön egy nagyobb méretű árvíz. Kazincbarcikán elvégeztük a lefolyási modellezést, szerintem mindenféleképpen nagyon szükséges lenne Miskolcvárosban is elvégezni, és a néhány röngáttal, néhány apró beavatkozással nagyon komoly eredményeket lehet elérni a kockázatoknak a csökkentésével. A legmeglepőbb felfedezésünk, terepbejárásunk Kazincbarcika környékén az volt, hogy több mint 100 évvel ezelőtt nem röngátot, hanem kőgátokat építettek, amiről viszont a tudatunk az elfelejtkezett, és vissza a Big Data-hoz. Mindent nyilván tartani. Kazincbarcikán fakatasztert készítünk, ugye vízmegtartó képesség szempontjából nagyon fontos. Fákat is ültetünk, vagy 2000 darabot, de ez nem érdekes. Viszont az, hogy ezeket a pontokat, ezeket az információkat egybe gyűjteni, ez szerintem a modern városok programnak egyik kulcseleme kell, hogy legyen. És én biztos vagyok abban, hogy az egyetemi kollégáim ezekben mindenben abszolút partnerek tudnak lenni, tapasztalat és mindenféle szempontból. A források azok azért azt kell mondjam, hogy azért hiányoznak, mert ezeket a források nagyon nehezen tudjuk elérni, de bízunk benne, hogy azért a jövőben ez javulni fog.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben megismételtük a Több mint Zöld című miskolci környezetvédelmi konferencia bemutatását. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumeni, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Az Ékon egy angliai alapítvány, amely Magyarországon és a környező országok magyar lakta vidékein végzi szolgálatát. Célja a gyülekezetek bibliaközpontú ifjúsági szolgálatának támogatása, elsősorban ifjúsági vezetőik képzésével. Mai vendégünk Andy Outridge, aki magyar feleségével Zsófival hozta létre az alapítványt. Andy elmondja interjúnkban, hogyan vált szomorú tinédzserből missziós szemléletű anglikán lelkésszé, miért várta nagyon gyermekeik kamaszkorát, és bepillantást ad a Szentírásra vonatkozó értsd jól, tanítsd jól jelmondatuk hátterébe. Tartsanak ma is velünk! Mai vendégünk Andy Outridge lesz, aki az Ékon brit missziós alapítvány egyik alapítója, feleségével együtt itt Magyarországon. Hogyan vezetett ide az utad?
Én 2001-ben itt éltem egy évre, és önkéntesként szolgáltam a Szentírás Szövetséggel, és azért, mert 3 éve már, amikor diák voltam, akkor ide jöttem nyáron segíteni nekik szervezni az angol nyelvű gyerektábort. Az, hogy miért maradtam, én 2 dolgot kértem az Úrtól, az egyik az volt, hogy vezess engem egy ilyen gyülekezethez, ami közel, ahol lakom, és ahol a lelkész beszél angolul. És Budaörsön ott laktam, Klucsikné Verenénével, és ő egy evangélikus gyülekezetbe járt. És a kedves ottani lelkész, a barátom Endre Figéza kérte egy bizonyos fiatal egyetemista lánytól, a Zsófi, hogy fordítson az angol misszionárisoknak, és Zsófi lett a feleségem, és akkor igazából emiatt maradtam.
Ez az alapítvány azzal foglalkozik többek között, hogy képezzen ifi vezetőket biblia központú tanításra. Miért alakult így az életedben, hogy az ifjúság felé fordultál?
Amikor tini voltam, akkor ez egy nehéz időszak volt, és én megtértem 19 évesen, és onnantól kezdve égett a szívem a fiataloknak. És lehet, hogy azért, mert nehéz volt nekem. A örömteli dolog nekem, amikor tudok velük foglalkozni, és most képezni több embert, és jól tudnak használni az óriási nagy lehetőséget.
A szlogenetek, hogy értsd jól és tanítsd jól. Több helyen ezt olvastam a honlapotokon. Viszont visszatérnék most a te történetedhez, hogy neked ki magyarázta úgy akkor a Bibliát, vagy Isten dolgait, hogy megértetted?
Én egy keresztény, szeretteli családban nőttem fel. Mindig jártam templomba, és jó volt a közösség a gyülekezetünkben. Azt mondanám, hogy ha nézted engem kívülről, akkor legtöbb ember azt mondta, hogy Andy egy jó srác, kicsit focista, jó tanul, van barátai, de nem látta, hogy belül szomorú voltam.
Miért voltál szomorú? Most már tudod, vagy érted ezt?
2 életem volt. És akkor az egyik életem az volt, hogy jártam templomba, de a legtöbb ember suliban nem tudta, hogy jártam. És főleg az volt a legrosszabb, amikor megkérdeztek tőlem, hogy nem akarsz valamit csinálni péntek este. De péntek este én jártam egy ifire. Csak nem akartam arról beszélni, mert az nem volt a menő dolog. Az egyik lábam a világban volt, a másik lába mondjuk egy gyülekezetben. Volt pár időszak, amikor gondoltam, mint elég sok tini, hogy öngyilkos legyen. De én tudom, hogy akkor a halál után az nem a vége. És igazából nem féltem a haláltól, hanem inkább féltem, hogy a halál után tanítás miatt, akkor tudtam, hogy fogok találkozni Istennel, Jézussal, és az, hogy lehet, hogy kívülről egy jó ember voltam, én tudtam, hogy belülről abszolút nem. És amikor befejeztem a sulit, én nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, miért létezek, és akkor csináltam egy ilyen úgynevezett gap year.
Tehát egy évet kihagytál a következő tanulmányok előtt, ugye?
Igen. Dolgoztam 1/2 évet, és aztán 1/2 évet utaztam. És az egyik utazás, a barátommal együtt mentünk Spanyolországra. Az összülei egy ilyen keresztény misszióban dolgozott, és ők foglalkoztak drogfüggő emberekkel. És akkor körbe mentünk az egész országban, és a nagyvárosokban, akkor ott szálltunk le, ahol van ez ilyen drogprevenciós szállás. emlékszem, és soha nem fogunk felejteni, hogy ott a szobában voltak emberek, ki ilyen sárga színű volt a bőre, mert máj rákos lett. Tiszta, örömteli volt ez az ember. És én, mint egy 18 éves fiatal ember, én nem tudtam, hogy az, honnan jött ez az a remény, az öröm, amikor szörnyű volt az élete. Jártunk vasárnap az istentiszteletre, és természetesen hallottunk sok bizonyság tétele tőlük. Ez az utazás után én tudtam, hogy ez az egyetlen remény nekem is. És később a bátyám Kanadában tanult, és akkor én mentem utazni, és kicsit meglátogatni őt, és ő már megtért egy évvel ezelőtt. Soha nem volt időm, vagy nem voltam elég bártól, hogy megkérdezem tőle, hogy de mit történt veled. És akkor, amikor utaztunk, akkor Kanadában és aztán Amerikában is, emlékszem egy este, már kérdeztem, hogy nézd, légy szíves, csak mondjad nekem, hogy mit jelent követni Jézus. És megmagyarázta az evangéliumot, ami szerintem biztos százszor hallottam, hogy tényleg Isten szeret minket, tényleg van egy probléma, Jézus bejött a világba, hogy megmentsen minket, feladta az élete helyettünk, és miattunk, és miattam. A bátyám akart gyülekezetbe járni este, és kérdezte tőlem, hogy te is akarsz jönni? Mondtam, hogy nem, de félek, mert New York az elég félelmetes város, és akkor mentem vele, és nagyon hosszú volt a prédikáció, és azután az a prédikátor kezdett beszélni, hogy most van egy lehetőség, ha valaki akar átadni az életet, és én gondoltam, hogy jaj, ne, akkor az még hosszabb lesz. És 10 perc múlva én is ott voltam, és imádkoztam, és tényleg Isten hozott egy annyira nagy szabadulást. És amikor kijöttem, akkor átmentünk egy zebrán, és egy gyors, sárga taxi jött, és majdnem volt egy baleset. Ott álltam pont az utcának a középen, és én csak kezdtem nevetni, mert én most éreztem, hogy majdnem meghaltam, és nem féltem. Én tudtam, hogy ha most meghalnám, akkor nincs semmi probléma. Én is Isten között, mert megbocsátott engem, minden bűneim már meg volt fizetve. És az a szabadulás, amit tényleg éreztem, én látom, hogy wow, valami történt.
Lélekhangoló.
Miért tartott ennyi ideig, szerinted? Mire el tudtad fogadni, hogy Jézus érted, meghalt?
Én azt mondanám, hogy nálunk minden gyülekezetnél van jó dolgok, és nem annyira jó dolgot.
Várjál a nálunkat most, hogy érted, hol? Itt Magyarországon?
Ja, vagy? Bocsánat, igen. Én Warringtonban születtem, és Warrington az Liverpool és Manchester között, északi Angliában, és ott jártunk a gyülekezetünkbe, és egy dolog, ami nagyon jó volt, hogy tiszta volt a tanítás, hogy egy keresztény az nem egy ember, aki jár templomba. Egy keresztény az nem egy ember, aki néha imádkozik, mert azt csináltam. Egy keresztény nem egy ember, aki ifibe jár. Egy keresztény ember az, aki teljesen föladta az életét Istennek, és kezd követni Jézust. És szerintem, mint egy tini, én őszintén mondom, én nem akartam követni Jézust. Miért? Mert én, mint Andy Oatridge, én akartam a saját Istenem lenni. Nem akartam követni Jézus, mint Úr és megváltó. És a mi gyülekezetünkben volt egy ilyen kis ébredés, mondjuk az ifi között, és lassan csak látom, hogy az emberek megtért 3 éven keresztül, és látom, hogy nem volt rosszabb az életük, hanem pont 10-szer jobb volt. Ez nem azt jelenti, hogy az könnyű egy tininek követni Jézus a mai világban, de a szabadulás, az öröm, ami jön, ez vonzó volt. Hát lehet, hogy kicsit makacs voltam, hogy nem akartam átadni az életemet.
Mondtad, hogy lelkesen és tűzzel vágtál bele ebbe az ifjúság felé való szolgálatba, illetve ebben munkálkodsz több mint 20 éve már itt Magyarországon is. Milyen eszközöket érzel a kezedben, vagy hogyan teszed ezt ugyanúgy Istenbe való hittel?
Kezdtünk először a táborokkal, és akkor kezdtünk szervezni angol nyelvű tini táborokat, magyar gyülekezettel együtt, és akkor hoztunk csapatok Angliából. sok magyar barátom és lelkész mindig azt mondta, hogy ti angolok, ti annyira őrültek vagytok, hogy mit csináltok egy táborban, de emellett is annyira komoly a hit nektek, jól tudnak ilyen vidám módon, de komolyan is átadni az üzenetet, hogy mi az evangélium. És szerintem a lelkesedés onnan is jött, szerintem az Istentől abszolút, de amikor ott vagy, és te látod, hogy a tinik jól éreznek magukat egy táborban, ez nem az evangélium, de ez adja egy nagyobb lehetőséget arra, hogy jobban tudnak figyelni, amikor az evangéliumáról beszélünk. És ez volt egy nagy lelkesedés számomra. És a másik dolog az, hogy igazából két világunk hoztunk össze. A Zsófi világa, az magyar világ, és az én világom Angliából. És akkor hoztam a barátaimat, a családtagom, és akkor dolgoztunk sok jó gyülekezettel itt Magyarországon. És annyira jó volt látni az egység az evangéliumban, amikor különböző országból, különböző felekezetből is jöttünk össze, de volt egy központ, a Biblia, a Szentírás, az evangélium, a Jézus Krisztus és a misszió, és mindig tetszett nekem, amikor az angolok jöttek ide, és láttak, hogy milyen gyönyörű ez az ország, és milyen jó itt élni. És az első 10 év akkor mi nem itt éltünk, hanem Angliában, de minden nyáron és télen is szerveztünk nyári táborokat, és téli táborokat is.
Hogyan alakította Isten a terveiteket a missziótokban? Mi a fő csapás irány most?
Mi áttettünk az egész munkát itt Magyarországra, és nekünk van most 2 célunk, még tovább megy a táborok, de én azt mondom, hogy a fő célunk az most, hogy képezünk ifjúsági lelkészeket, vezetőket. Mert látunk, hogy vannak elég sok ifjúsági vezetők, aki nagyon szereti az Urat, nagyon szereti a fiatalokat, nagyon szereti a Bibliát. De az, hogy hogyan kell tanítani a Bibliát, hogyan kell megérteni a Bibliát, nincs, vagy főleg 15 évvel ezelőtt nem volt ilyen képzés. És akkor létrehoztunk egy ékonbibliai képzés, érts jól, taníts jól, és az a lényeg, hogy hogyan lehet még jobban érteni a Bibliát, hogyan lehet még jobban tanítani a Bibliát. Mert vannak a lelkészek, általában, remélem, ők jól érteni a Bibliát. De inkább nekik az a fontos, hogy hogyan lehet megérteni a fiatalokat, hogyan lehet átadni az üzenetet egy ilyen módban, ami hűséges a Szentíráshoz, de értető és releváns, aktuális. Másik csapat az, hogy vannak egy lelkes ifi vezető, lehet, hogy 19 éves, 21 éves, ő érti a fiatalokat, de nem annyira érti a Bibliát. Mi egy képzésben alatt szeretné képezni mind a 2 csoport. A képzésünk az nagyon gyakorlatias, veszünk egy igerészt, és az első fél időben, mondjuk délelőtt, akkor feldolgozunk az igeszakaszt. Mi az eredeti üzenet, és délután pedig hogyan lehet ezt tanítani. És remélem, hogy emiatt sokkal, de sokkal jobb a tanítás, mert egy ifiben természetesen kell, hogy legyen a jó közösség, kell, hogy legyen a jó magyar konyha és kaja, kell, hogy legyen egy jó hangulat, zene, játék, de igazából, ha valaki fog változni az élet, akkor még jobban kell érteni, hogy ő kicsoda, és ehhez kell jobban érteni, hogy Isten maga kicsoda, és mi az Isten terve, és mit szól a sok nehéz kérdés, ami forog a levegőben, és szerintem emiatt a tanítás az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb rész egy ifiben.
Oly sok mindent kérnék tőled én, akkor sem lenne elég, akkor sem lenne elég. Szabadíts meg magamtól, sok hamis vágyamtól, önző nagy tervektől, kételkedésektől.
Vendégünk a Lélekhangolóban Andy Oatridge, anglikán lelkész, misszióvezető. Fontos, hogy elhangzik az, hogy a fiatalokkal nem elsősorban úgy jó foglalkozni keresztényként, hogy őket csupán a közösségbe vonjuk, hanem eléjük tárni az életbeszédét. Hogy jut el viszont oda egy ifibe, szerinted ma egy fiatal, hogyha a világból jön, ha nincs egy keresztény nagyszülő, család,
több ifiben dolgoztam, szolgáltam itt Magyarországon és Angliában is. Kell egy cél, hogy miért találkozunk. Én abban vagyok a hívő, hogy elsősorban az ifi az a, azok az gyerekeknek, aki jár a templomba. De nem csak ők. És akkor hogyan lehet létrehozni egy ifi, ami az könnyű nekik meghívni a saját barátait. Néha az első lépés az, hogy mellette van egy másik program is, az egy gyülekezetünkben volt kedeste egy foci, és szombat este havi kétszer egy ifi. Én szeretek focizni, és akkor az volt jó, hogy meg lehet hívni a srácok a focira, és megismerni, és aztán mondani, hogy na, tényleg, akkor szombat este nem tudom, hogy mit csinálsz, de van egy ifi, gyere, van beszélgetés, van pizza, és mindig azt mondtam, hogy beszéljünk a témáról. Az identitásunk, vagy hova megyünk, vagy mit történik, amikor meghalljunk, vagy a szenvedés, a remény, a szeretet, és mindig azt mondjuk, hogy természetesen gyülekezeti ifi vagyunk, és akkor meg fogunk nézni, hogy a Biblia mit mond, de az is, hogy mi nagyon kíváncsi vagyunk a te véleményedről is, és amikor jönnek az új emberek, akkor nagyon fontos, hogy az első pillanattól kezdve akkor látszik, hogy ez egy szeretetteli elfogadó közösség, ahol lehet jönni, ahogyan te vagy. És ez tényleg örömteli volt, amikor látom, hogy egy ember jött nyelv miatt, és akkor pénteken hazament egy teljesen más világ szemszöggel. Máshogyan látja a világ. Vagy legalább látja, hogy Isten nem egy unalmas Isten, aki állandóan azt mondja, hogy nem. És természetesen látunk emberek, aki jött, és megtértek.
Milyen módon zajlik ez a Biblia tanulmányozás? Vannak ennek ilyen keretek között felvázolható lépései, amilyen módon szerinted jól értelmezhető a Biblia?
Igen, és van egy nagyon jó könyv, amit fordítottunk, az Ásunk mélyebbre, és ez benne van a könyv, 16 eszköz, ami segít bárkinek még jobban érteni a Bibliát. Meg lehet kérdezni, hogy a szerző, az író miért írta. A másik dolog, ami nagyon segít, az, hogy egy ige szakaszban, vagy egy bibliai könyvben mik a kulcsszavak. És persze természetesen abban az időben, amikor írtak a szöveget, akkor nincs számítógép, nem lehet használni a bold, az a
félkövér.
Nem lehet aláhúzni, más szín nem lehet, és akkor csak amikor többször szól egy szó, akkor általában azt jelenti, hogy ez fontos. A másik eszköz például az, hogy mi a műfaj. Amikor kinyitjunk például egy evangélium, akkor az más, mint egy ószövetségi történelemi könyv, más, mint egy zsoltár, teljesen más kell megérteni azt a szöveget. És állandóan az a kérdés, hogy mi volt az eredeti üzenet. És akkor, ha valaki jön a képzésünkre, akkor nagyjából az első óra, akkor arról a könyvről tanulunk az eszközöket, és aztán lesz egy ige rész, és akkor van most három kérdésünk, hogy amikor olvasunk, mi az, ami király a szövegben, mi az, ami tényleg gyönyörű. Mert én azt hiszem, hogy minden rész a Bibliában lehet látni valamit, ami sugárzik, hogy milyen az Isten. Ez a király, a másik az a kulcsszavak, és aztán a harmadik az, milyen kérdéseink vannak. És akkor miért használta Márk például ezt a szót itt? Az a 3K. És azután jön a kérdés, hogy de oké, mi volt az eredeti üzenet? És azt jelenti, hogy mondjuk Márk, amikor érte egy részt az ő evangéliumában, hogy ő mit akart átadni. Mert Isten ihletett Márkot, hogy ő ezekkel a szavakkal fog leírni pontosan, amit akar. És akkor az nem elsősorban a kérdés, hogy az mit jelent nekem, hanem elsősorban az, hogy az mit jelentett abban az időben. De az nem mit jelent nekem, hanem az mit jelent minden hívő az egész világban a múlt 2000 évben. A következő rész, hogy mi az, amit szeretnék, hogy a fiatalok tudnak abból az ige szakaszból. És én egy hívő vagyok, mint lelkész és mint ifjúsági vezető, hogy egy pont az elég. Ha az jól van illusztrálva, és az alkalmazás, hogy az oké, de ez mit jelent nekem, csütörtök délelőtt, amikor visszamegyek iskolába, ez tényleg fontos. Amikor van ez a pont, amit te szeretnél tanítani, akkor nagyon fontos, hogy te tudsz tanítani, és bizonyítani, hogy az tényleg így van, a szöveg alapján. Sajnos én azt látom többször, hogy a lelkészek és az ifjúsági vezetőket gyakran kezdenek felolvasni a Bibliát, És aztán az, mint a bezárnak a Bibliát, és aztán mondom, amit akarnak. És általában a jó teológiái miatt, akkor ez igaz, amit mond, és mi azt szeretnénk, hogy azért hiszünk valamit, mert mi látunk a Bibliában, hogy tényleg így van. És akkor a képzésünkben van ez egy rész, hogy oké, de hogyan lehet kezdeni a tanítást. Adni kell neki egy oka azért, hogy miért lesz fontos most figyelni. És nem tudom, hogy hányszor mondom, hogy srácok, a következő 20 percben, ha tényleg figyelsz, lehet, hogy az változni fog az egész életed. Mert múlt héten, amikor készültem, ez egy óriási változás volt az én életemben, amikor látom valamit a Bibliában, na, megnézzünk. És hogyan lehet befejezni egy tanítást, hogy az emberek fog emlékezni, hogy az miről van szó? A Napalinkban van elég sok furcsa tárgy. És akkor például van egy kő. Nekem az a kő az nagyon fontos, mert ez a kő, én tudom pontosan honnan szedtem, amikor Zsófival voltam, egyszer, amikor nyaraltunk. Ez segít nekem visszaemlékezni az egész nyaralásra. És egy példa az, amikor tanítottam a húsvétkor a Jézus haláláról, akkor megvettem 30 darab 25 centis vastag szöget, és adtam mindenkinek egy szöget. És nem mondtam semmit, csak adtam. És természetesen szerintem a tanításnak a vége, akkor az világos volt, hogy tényleg Jézus meghalt értünk, és szenvedett. És csak az, hogy fogta egy vas szög a kezében, miközben hallotta, hogy mit történt, ez egy műemlék volt. És mondtam, hogy vigyél haza. És én tudom, hogy pár ember már ott van a szobában, és az segít nekik emlékezni.
Te anglikán pap vagy. Ez mennyire indított el téged ebbe a teológiai irányba, mert ugye nem minden ifi vezető, lelkész vagy pap.
Mint egy ilyen misszió vezető, mint egy ember, aki más országból jött. Én nagyon örülök, hogy végeztem az egész teológiát, és lelkészként jöttem ide. A gyülekezet az Isten nagy terve, és emiatt minden ifjúsági munka, ahol lehet, szerintem az ott kell, hogy legyen egy helyi gyülekezetnél. És lehet, hogy azért, hogy lelkész vagyok, és látom, hogy az mit jelent, milyen gyönyörűséges ez vezetni egy gyülekezet, akkor is, amikor az nehéz, az segített nekem látni, hogy hogyan kell vezetni a missziót a fiatalok között. De a legfontosabb dolog az alázat, az, hogy valaki tényleg ismeri az Urat, az, hogy valaki tényleg követ Isten, és kér a segítséget, szerintem ez fontosabb, mint valaki végzett bármilyen képzés. De természetesen én egy képzés drukkoló vagyok, és ha valaki az egész életet akar szánni, szolgálni Isten, akkor én mindig mondanám, hogy miért nem tanulsz a rendes teológiát valahol.
Hogy látod a szülők szerepét abban, hogy a tinédzser gyerekeiket jól tudják vezetgetni, bevezetni az élet dolgaiba, illetve Isten felé is terelni?
Ez egy kulcs kérdés gondolat számomra, és én azt mondanám egy mondatban, hogy a szülők a szerep tízszer fontosabb, mint a legjobb ifi vezető. A legideálisabb helyzet az, amikor vannak hívő szülők, akinek van egy nagyon jó kapcsolat a saját gyerekeivel, és mi is azt tanítjuk, hogy az ifi vezetőnek a munkája az támogatni a szülőknek a munkát. Mert ha mi tudnánk csak picit javítani a helyzet otthon, a kapcsolat a szülők és a tini között főleg, akkor más lenne a világ. És ez mindig szomorú nekem, amikor hallom, hogy emlékszem, amikor kicsi volt a gyerekek, sok ember azt mondja, de jó és szép most, de amikor tinik lesznek, akkor nem lesz annyira jó, az borzasztó lesz. És én mindig azt mondtam, hogy alig várom. És nem kell annyira félnünk, de megint tanulnunk kell, hogy miért nehéz sok embernek kommunikálni egy tininek. Legtöbbször azért, mert mi nem értjük egymásnak. És a másik probléma az, hogy állandóan próbálok kontrollálni a gyerekeinket. És én azt hiszem, bibliai szempontból nincs tini, mert Isten úgy teremtett minket, hogy mi babák vagyunk, aztán gyerekek, és aztán felnőttek. Akkor egy 14 éves ember, 15 éves, akkor ha nem gyerek, akkor ez egy fiatal felnőtt. Az sokat segít, mert az máshogyan kell kezelnünk. Szálljunk energiát, hogy még jobban megy a kapcsolatunk a saját gyerekeinkkel.
milyen igét hoznál ide elénk, vagy a hallgatók szívére mit helyeznél?
Van rengeteg, de az egyik, amikor megtértem, a római levélben az 5. fejezet is az első vers, Pál azt írja, mivel tehát megigazoltunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez csak mutatja, hogy mit éreztem, amikor majdnem meghaltam, ott volt a békesség. És miért van békesség most Istennel? Az Jézus Krisztus munkája miatt. Ha most van békesség, akkor az azt jelenti, hogy fontos volt, hogy Jézus meghalt, és akkor volt egy probléma, de Jézus megoldotta ezt. És akkor ő azt mondja az egész világnak, hogy nézd, gyere hozzám, én szeretnék, hogy tényleg lenne neked egy élő kapcsolat az élő Istennel, mert emiatt teremtettem titeket, és ameddig nem lesz egy jó kapcsolat én velem, akkor ne csodálkozz, ha tényleg nehezen megy az életed. És szerintem a képzés miatt lehet, hogy ez a zsidókhoz írt levél a 4. fejezetben az egy híres, jól ismert vers, mert azt mondja, hogy mert az Isten igéje élő és ható, élesebb, mint minden kételű kárnál, és tovább megy, de csak az első, mert Isten igéje élő és ható. Mindig azt mondom a fiataloknak is, magamnak is, amikor kinyissünk ezt a úgynevezett régi könyv, akkor én tényleg azt hiszem, hogy Isten szól, és lehet megismerni Istent is, az ő terve, lehet tudni, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, miért vagyunk ilyen, ki az Isten, lehet tudni, hogy hogyan élünk, és azért nagyon szeretem ezt a könyvet, és ha még több ember tud még jobban érteni, és még jobban tanítani, főleg a fiataloknak, akkor örülnék még jobban.
Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége Andy Oatridge, anglikán lelkész, ifisként érkezett Angliából magyarországi keresztény angol táborok szolgálójaként. Ezt követően pedig egyre több szál kötötte őt hazánkhoz. Magyar feleségével alapították meg az Ékorn missziós alapítványt, amely 2 évtizede foglalkozik ifjúsági táborok szervezésével magyar és angol gyülekezetek közös szolgálataként. Jelenleg fő tevékenységük ifjúsági vezetők Biblia központú szolgálatra való képzése. Szeretettel ajánljuk az Ékorn bibliai képzést és az Ékorn táborokat. Az alapítvány honlapja ékorn.hu, betűzve acorn.hu. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió honlapján, a misszió.lutheran.hu rádiómenüje alatt, illetve megosztjuk podcastként a Spotify-on lélekhangoló csatornánkon. A műsorral kapcsolatban érdeklődhetnek nálunk a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!